Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai vasárnapi Isten tiszteleten az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten köszönt bennünket az ő igéjével, köszöntsük mi is egymást, mellettünk, előttünk, mögöttünk állókat egy kézfogással, áldás, békesség kívánással. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, folytassuk Isten tiszteletünket, fennállva énekeljük a 65. Zsoltárunk első versszakát. Kedves testvérek, hajtsuk meg most fejünket, és álljunk oda a mi Istenünk színe elé, bűnvalló, alázatos szívvel. Mindenható Úrunk, drága mennyei Atyánk, megállunk most előtted, ki a maga csendességében, habár közösségben vagyunk, eléd visszük egyéni, saját életünket, utunkat és történetünket. Eléd hozzuk az elmúlt napokat, annak minden történését. Talán már nem is emlékszünk rá, de vannak olyan pillanatok, események, történetek, amelyek nyomják a mi szívünket. Atyánk, eléd hozzuk azokat a cselekedeteinket, tetteinket, amelyekkel megbántottunk embereket. Talán éppen azokat, akik a legközelebb állnak hozzánk. És eléd hozzuk azokat a tetteket, amelyeket nem tettünk meg, pedig meg lehetett volna. Elmentünk a kiáltó szükség mellett, nem simogattuk meg, akit kellett volna, nem nyújtottuk a kezünket annak, akinek kellett volna, nem osztottuk meg azt, amit kaptunk azzal, akinek szüksége lett volna rá. És Atyánk, te látod, te hallottad a mi szavainkat az elmúlt napokban. Hallottad a bántó, a sértő, a másik önértékelését, énképét romboló szavainkat. És te hallottad, bár mi nem mondtuk ki azokat a szavakat, amelyeket magunkban tartottunk, pedig építhettünk volna vele. Kérünk, hogy bocsásd meg ezeket is. Atyánk, kérünk téged, hogy még a gondolatainkat is hadd hozzuk eléd, azokat a bűnös, romboló gondolatokat, amelyeket ott dédelgetünk magunkban, és talán senkinek sem mondjuk ki, de engedjük, hogy mérgezzen minket belülről, a mi szívünket, az irigységgel, féltékenységgel, bosszúval teli gondolatok. Kérünk téged, hogy ezeket most hadd hozzuk oda a kereszt lábához, hadd tehessük le a terheinket, és kérhessük a te bocsánatodat, a te kegyelmedet. Így kérünk, Atyánk, hogy te mosd le a mi szennyünket, a mi koszunkat, tisztítsd meg a mi szíveinket, és add, hogy tiszta, igaz emberként folytathassuk a mi utunkat. Így kérünk, hogy az úrvacsorai közösségben valóban az értünk vérét ontó és testét megtörető Krisztussal találkozhassunk, és fogadhassuk az ingyen kegyelmet, amelyből táplálkozhat egyedül a mi életünk. Így kérünk, hogy hallgass meg minket Jézusért. Amen. Most pedig együtt közösen is imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, most pedig én, mint az én Uramnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az ő bűnbocsátó kegyelmét, melyet megad mindazoknak, akik alázatos, bűnbánó szívvel azt tőle kérik, ahogyan arról az efezusi gyülekezethez írott levélben Pál apostol bizonyságot tesz, amikor ezt írja, mert kegyelemből van üdvösségetek, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Amen. Kedves testvérek, most készülve a keresztelőre énekeljük 329. dicséretünk második verszakát. Kedves gyülekezet, kedves szülők, keresztszülők, a feltámadt Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe parancsot adott az ő tanítványainak, amelyről beszámol nekünk Máté evangéliuma 28. fejezetében, a 18-tól a 20. versig terjedő szakaszban, eképpen. Jézus pedig hozzájuk lépett és így szólt, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. És mindebből ezt a fél mondatot szeretném kiemelni még egyszer, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Amen. Foglaljuk el helyenket. Jézus Krisztus utolsó szavai szólnak hozzánk, amelyeket elmondott itt ezen a földön. Ezt kötötte az ő tanítványai szívére, lelkére, ezt köti, kedves szülők, keresztszülők, a ti szívetekre is. Ezt az üzenetet tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszténynek lenni, megkeresztelt embernek lenni, ugyanis ezt jelenti, hogy tanítvány vagyok. Kicsik, nagyok, idősek és legfiatalabbak is tanítványként kezdjük el az életünket. És hát, ahogy a Szentírást lapozgatjuk és olvassuk, azt látjuk, hogy furcsa ez a tanítvány lét. Ugyanis azt mondja, azt mutatja, azt a képet mutatja nekünk az Új Szövetség, hogy tanítvánnyá úgy válik az ember, hogy kiválasztják őt. Nem ő jelentkezik, hanem Jézus Krisztus, a Mester választja ki az ő tanítványait. Mindig övé az első szó. Ez a mai nap is erről szól, hogy ennek a gyermeknek az életében elhangzik a Mester szava. Én azt szeretném, hogy ő az én tanítványom legyen. Azt szeretném, hogyha engem hallgatna, engem követne. Sőt, ugye a tanítvány létnek ez a legmélyebb üzenete és legmélyebb valósága, hogy a legközvetlenebb élet közösségben és kapcsolatban van a tanítvány a Mesterrel, és Jézus Krisztus erre hívja ma ezt a gyermeket, erre hívja ezt a családot, szülőket, keresztszülőket, és minket, gyülekezeti tagokat is. Erre a tanítvány létre hív minket. Hiszen a tanítványnak egy dolga van, hogy folyamatosan az ő Mesterét figyelje. Nézze azt, ahogyan nézték a tanítványok, és számot is adnak nekünk erről az evangéliumokban, nézze azt, ahogyan a Mester eszik és iszik. Nézze azt, ahogyan a mester alszik és felkel. Nézze azt, ahogyan a mester imádkozik, ahogy az atyával beszélget, ahogyan tanít, ahogyan viszonyul az emberekhez, hatalmasokhoz és hatalom nélküliekhez, betegekhez és egészségesekhez, vallásosokhoz és ateistákhoz, hogyan fordul oda. Egy szóval minden rezdülését kövessék a mesternek. Ez pedig, hát nem kevesebb, mint egy egészen új életforma. Nem többet és nem kevesebbet kér tőlünk az Atya, amikor keresztjénnek akar minket látni, meg akar keresztelni minket, magához akar vonni minket, mint hogy egy egészen új életformába lépjünk be. Meg kell változni az embernek teljes mértékben, hogyha tanítvány akar lenni. Mert mi mindannyian azt gondoljuk, már az egészen kicsik is, de az idősebbek legtöbbje ténylegesen ezt gondolja, hogy mi már kész emberek vagyunk. Ne akarjon engem már senki se tanítani, ne akarjon nekem már senki újat mondani, én már teljesen kész vagyok, holott az az igazság, hogy valójában nem sokat tudunk igazán az életről. Az élet urán kell minket tanítania, tanítványává tenni. És éppen ezért az első lépés mindig az, hogy a tanítvány elismeri magáról, hogy még nem tud semmit. Hogy igenis engem tanítani kell. Az a tanítvány első felismerése, hogy tudja, hogy nem tud semmit. Tudja, hogy neki még nagyon sokat kell tanulnia. És hát az a szomorú úgy, hogy sok ember csak az élete végén jut el erre a felismerésre, hogy olyan sok mindent rosszul csinált, olyan sok mindent nem tanult meg, és jó lett volna, hogyha valaki, aki igazán tudja a választ az élet nagy kérdéseire, az megmutatta volna neki. És akkor a áldás az, hogy ez a kisgyermek úgy indulhat el, hogy ezt a tudást, ezt már ő maga is tudja, hogy nem tud semmit. És a szülei is tudják és vállalják azt, hogy tanítványok lesznek ők maguk is, és a gyermekükből is tanítványt fognak faragni. Oda fognak figyelni arra, hogy Krisztus hívása mindig hangosan hallatszódjon ennek a gyermeknek az életében, és úgy fogják nevelni és neveltetni, ahogyan ezt meg fogják fogadni néhány perc múlva, hogyha majd felnő, akkor majd ő önmaga is azt mondja itt a gyülekezet színe előtt, hogy én tanítvány szeretnék lenni, mert tetszik ez a tanítvány lét. Olyan jó ott a mester lábainál lenni, olyan jó ráfigyelni és engedni, hogy hatással legyen az életemre. Én magam is tanítvány akarok lenni. Ez a keresztény élet, amely ma elindul ennek a kis csöpp embernek az életében is, a tanítvány lét. És hát bízunk benne, hogy ezen az úton mi is ott leszünk mellettetek, veletek, tanítványok, tanítvány testvérekként ott leszünk veletek, és támogatunk benneteket. Így köszönti ez a gyülekezet is ezt a legújabb Krisztus követőt, keresztjén tanítványt, így az Anya Szent Egyház kebelében. Úgy legyen. Amen. Most pedig a fogadalom tételre fog sor kerülni. Kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy jöjjenek ki ide a gyermekkel, és a gyülekezet pedig fennállva legyen tanúja a fogadalom tételnek. Kérlek, hogy itt álljatok meg az úrasztalával szemben. Kedves szülők, keresztszülők, most Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek fel. Feleljetek tehát a következő két kérdésre jól hallható szóval és őszinte szívvel. Először is azt kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, feleljétek, akarjuk. Másodszor azt kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten és hallotta ember ezt a szent fogadalom tételt. Kérünk és intünk titeket, hogy a ti igenetek legyen igen, és tartsátok meg maradéktalanul azt, amelyet ma megfogadtatok itt előttünk is. Most pedig valljuk meg együtt közösen a gyülekezettel, ami keresztjén hitünket, mondjuk el fennhangon az apostoli hitvallást közösen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hajtsuk meg fejünket és adjunk hálát Istennek ezért a gyermekért is, az ő családjáért. Mindenható Úrunk, drága mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a gyermeket. Köszönjük neked, hogy újra és újra elénk tárod az új élet csodáját. Az, hogy te nem mondtál le erről a világról, hanem újra és újra életet fakasztasz. És ilyen gyönyörű gyermekekkel ajándékozol meg családokat, közösségeket. Köszönjük ezt a gyermeket. Köszönjük, hogy tanúi lehetünk annak, ahogyan te őt hívod, magadhoz vonzod, tanítványoddá akarod tenni. Így könyörgünk az ő családjáért, szüleiért, keresztszüleiért, nagyszüleiért, egész rokonságáért, hogy hadd tudják őt abban az őrző, védő, óvó és megtartó szeretetben felnevelni, amelyet te elvársz tőlünk, szülőktől. Kérünk téged, hogy mindig, mindig a gyermek legyen az első nekik, a gyermek életében pedig téged próbáljanak egyre inkább felmutatni. Kérünk téged, hogy tudják megtartani ezt a fogadalmukat maradéktalanul. Te támogasd és bátorítsd őket, hogyha ezért akár konfliktusokat kell is felvállalni, ha le kell mondani valamiről és áldozatot kell hozni, akkor te legyél ott a te lelkeddel, és biztosítsd őket arról, hogy mindez megéri, mert egy csodálatos új lehetőséget kapnak ők is, mint a te tanítványaid, akkor, amikor tanítványát teszik, tanítványként nevelik fel ezt a gyermeket. Így kérünk, hogy te vondd be a te szerető, kegyelmes karjaidba ezt az egész családot. Jézusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Kérem, mondják a gyermek nevét hangosan. Nimród Levente, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjen testben, lélekben, hogy lehessen szüleinek, keresztszüleinek, családjának örömére, és az őt teremtő Atyaisten dicsőségére. Amen. Isten áldjon. Most pedig kérlek benneteket, hogy forduljatok a gyülekezet felé, és a gyülekezet pedig énekelje áldó énekét, a 134. Zsoltár 3. verszakát. Kérlek benneteket, hogy most foglaljátok el helyeiteket, és a gyülekezet is foglalja el helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket a 236. énekünk első 5 verszakának éneklésével. A mi Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnep szentelésünk további megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, Mózes második könyvéből, a harmadik fejezet, első 15 verséből. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet figyelmes szívvel, helyét elfoglalva hallgassa.
Mózes elhivatása. Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jerótnak, a Midian papjának juhait, és hajtá a juhokat a pusztán túl, és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelenik néki az Úr, angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy ímé a csipkebokor ég vala, de a csipkebokor meg nem emésztetik vala. S mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? És látá az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból mondván. Mózes, Mózes, ez pedig monda, imhol vagyok? És monda, ne jöjj ide közel, old le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. És monda, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni. Az Úr pedig monda, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban vagyon, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, téjjel és mézzel folyó földre, a kananeusok, kitteusok, emoreusok, perizeusok, kivveusok és jebuzeusok lakóhelyére, mivel hát ímé feljutott hozzám az Izrael fiainak kiáltása, és láttam is a nyomorgatást, amellyel nyomorgatják őket az egyiptombeliek. Most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Mózes pedig mondta az Istennek, kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból. És felele, én veled leszek, és ez lesz a jel, hogy én küldöttelek téged, hogy mikor kihozd a néped Egyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek. Mózes pedig mondta az Istennek, íme én elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nékik. A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok, ha azt mondják nékem, mi a neve, mit mondjak nékik? És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj az Izrael fiaihoz. A vagyok küldött engem ti hozzátok. És ismét mondta Isten Mózesnek, így szólj az Izrael fiaihoz. Az Úr a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, azért könyörgünk hozzád, azért imádkozunk, hogy teremts bennünk hálás szívet. Úgy szeretnénk a te szemeddel járni és látni ezt a világot, gyönyörködni mindabban, amelyet te teremtettél, és meglátni téged a teremtés mögött. Olyan nagyszerű lenne, hogyha az örömeink, gyönyörködésünk mind-mind nálad találnának célba. Hogyha hálával telne el a szívünk, és nem csak átélnénk az örömöket, hanem tudnánk, hogy kinek köszönhetjük mindezt. Te látsz minket, és tudod, hogy milyen gyakran kiűzzük a szívünkből a neked célzott hálaadást. Ezért kérünk téged, hogy taníts minket ezen a mai napon hálásnak lenni. Hálásnak lenni, ismerni azt, amit te adsz nekünk, és ezen keresztül téged is egyre jobban és jobban megismerni. Kérünk téged, hogy a te igéd legyen élő és ható, valóságos, igaz szó a mi szívünkben, amely átformálja a mi életünket. Könyörgünk téged, hogy áld meg az ige hirdetését, magyarázatát is, attól, hogy nyitott szívvel üljünk itt mindannyian, és alázattal tanítványaidként a te lábaid előtt ígyuk a te szavaidat. Így kérünk téged, légy jelen közöttünk, szenteld meg ezt az órát, hogy valóban Isten tisztelet és ünnep lehessen ez a mai nap. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el most helyünket, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki ide az úrasztalához gyermektanításra. Csak bátran, bátran. Jól van. Jól van. Köszöntjük akkor szép hangos köszöntéssel a gyülekezetet. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Gyertek ti még bátran, megvárunk titeket is. Az a kérdésem hozzátok, hogy... Jaj, óvatosan. Segíts neki. Jól van. Na hát így kell felsegíteni egymást a mai napi első tanúság. Nincs semmi baj. Jó kezekben vagy. Az a kérdésem hozzátok, hogy ki tudja, hogy milyen nap van ma? Vasárnap, jó. Hanyadika van ma, egész konkrétan. Nem jól tettem fel a kérdést. Igen. Október 6-a. És október 6-án mire szoktunk emlékezni mi, magyar emberek? A 13 aradi vértanú, hogy aki feláldozta az életét, nem tudom, hogy hallottatok-e már az 1848-49-es magyar szabadságharcról, aminek sajnos a vége az lett, hogy vereséget szenvedtek a magyar seregek, és a 13 magyar tábornokot megbüntették és kivégezték Aradon. Erre emlékezünk, és ez alapvetően egy gyásznap, ugye? Szomorúak vagyunk azért, hogy a magyar szabadságért harcolóknak ilyen szomorú végük lett, de tulajdonképpen van egyfajta öröm is bennünk, hogy ilyen emberek vannak, voltak, és hiszem, hogy most is vannak a magyar nemzetben, akik feláldozzák az ő életüket is. Milyen nagy dolog az, ugye, hogyha valaki hősiesen feláldozza magát. A Szentírás azt mondja, hogy nem az az igazi hős, aki elfoglal egy várost. Azt meg tudják csinálni még gyáva emberek is, hogyha elég nagy seregük van. Az az igazi hős, aki uralkodik önmagán. És ezt én teszem hozzá, aki képes önmagát is feláldozni. Képes akár apránként feláldozni az idejét, az energiáját, azért, hogy mások javára éljen, feláldozni a pénzét akár. Vagy pedig úgy, mint ezek a magyar hősök, feláldozni az életüket. És az a csodálatos, hogy nekünk keresztényeknek ilyen hőseink vannak. Van egy legnagyobb hősünk, aki igazi, hogy így mondjam, a ti nyelveteken szuperhős, Jézus Krisztus, aki feláldozta az ő életét azért, hogy mi élhessünk, aki a legtökéletesebb áldozatot mutatta be. És rá is emlékezünk minden vasárnap, mert minden egyes vasárnap arra emlékezünk, hogy ő feltámadt. Feltámadt, és ezzel az ő áldozata a miénk is lett, azért, hogy nekünk ne kelljen már meghalnunk. Úgyhogy így emlékezzetek ezen a mai napon az aradi 13 vértanúra, és emlékezzetek minden vasárnap Jézus Krisztusra, aki így szeretett és szeret titeket. És köszönjünk a gyülekezetnek még egyszer, hangosan. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Köszönöm. Most pedig menjetek a gyermekisten tiszteletre. A gyülekezet pedig készülve az ige hirdetésére énekelje a 172. dicséretünket.
Thank you.
Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hallgassátok meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Máté evangélium a 6. fejezetéből, a hegyi beszédből a 9. verset olvasom. Így szól Jézus: ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, folytatjuk az úri imádság magyarázatát. Elérkeztünk az első kéréshez, amely furcsa mód, és itt álljunk meg egy pillanatra, az első kérés csak úgy, mint a második és a harmadik, valahogy nem az emberrel foglalkozik. Furcsa mód az első három kérése az úri imádságnak, ami mintája kellene, hogy legyen a mi személyes imádságainknak, Istennel foglalkozik, és nem pedig az emberrel. Egy pillanatra itt szövekeljünk le, és gondolkodjunk el azon, hogy mit jelent az, hogy mi azért imádkozzunk elsősorban, hogy Isten neve szenteltessék meg, hogy jöjjön el az ő országa, és legyen meg az ő akarata ebben a világban. És csak ezután térünk arra ki, hogy nekünk, embereknek milyen szükségleteink vannak konkrétan a saját hétköznapi, mindennapi szükségleteinkre. Arra próbál itt Jézus minket tanítani, és ez a legfontosabb, hogy ebből induljunk ki, hogy az imádság az valójában arra való, hogy abban a belső szobában, ahova elvonulunk és imádkozunk, vizsgáljuk meg a mi világunkat, a mi személyes kis kozmoszunkat, amiben élünk, amiben mozgunk, amiben örömeink, bánataink vannak, vizsgáljuk meg saját magunkat, a mi személyes történetünket Isten szemszögéből. Nem pedig arra szolgál az imádság, hogy Istent rávegyük arra, hogy ő nézzen minket, a mi életünket, ezt az egész világot úgy, abból a szemszögből, ahonnan mi vizsgáljuk a világot. Valójában ez a legradikálisabb szemléletváltás, amit a mi atyánkban Jézus Krisztus nekünk felkínál, és amire sarkal bennünket, hogy próbáljunk meg mindent a mi életünkben Isten szemszögéből nézni. Ugye arról szoktunk beszélni például, hogy ez a földi világ azért olyan csodálatos, mert pont úgy van kialakítva, hogy mi emberek élhetünk benne. Hogy pont miattunk teremtetett, azért lett ilyen, hogy mi jól érezzük magunkat benne. Ez mind szép és jó és igaz, de valójában Isten miatt olyan ez a világ, amilyen. Valójában mi is miatta és érette teremtettünk a Szentírás szerint, és amíg ezt nem vesszük észre, addig egészen félre van csúszva az életünk. Jézus azt mondja, hogy először ez a legfontosabb feladata a keresztény embernek, az imádkozó embernek, hogy Isten nevén, személyiségén gondolkodjon el, Isten uralmán, országán gondolkodjon el, és az ő akaratának a megvalósulásán munkálkodjon, azért imádkozzon. A református teológia valahogy így fogalmazza meg ezt nagyon egyszerűen és tömören, egy mondatban össze, hogy az egész életünknek az kell, hogy legyen a kifutása és a célja, hogy egyedül Isten dicsőségére szolgáljunk. És ez Jézusnak is a summája, a mi atyánk summája és összefoglalása, hogy egyedül Isten dicsőségére éljünk. És ez olyan egyszerű és praktikus, tömör definíciónak tűnik, de rögtön feltetjük a kérdést, hogy mindez hogy valósulhat meg a mi hétköznapi életünkben. Olyan könnyű ilyet mondani a szószékről, de mit is jelent mindez az én egyszerű hétköznapi életemben? Csak néhányat hadd említsek. Elkezdek annak örülni szívből és mélyen, aminek Isten is örül ebben a világban. Örülök annak, hogyha egy bűnös, akár egy olyan bűnös, aki velem szemben is bűnöket követett el, megtér és kegyelmet nyer. És nem azon sopánkodok, hogy még egy gazemberrel több lesz a mennyországban, hanem örülök, ahogy Isten örül egy megtérő bűnösnek, ahogyan a jópásztor örül, hogyha visszatér a nyájba a bárány. Isten szemével nézem a világot. És elkezd nekem fájni mindaz, ami Istennek is fáj, ami neki fájdalmat okoz. Ahogy fájdalmat okoz az, hogyha valaki itt a gyülekezetből elgyengül a hitben. Ahogy fájdalmat okoz az, hogyha kapcsolatok szakadnak meg körülöttem, és nem pedig fellélegzek, és gőgösen azt mondom, hogy hát velem ilyen úgyse történhet meg. Engem ez nem érdekel, hogyha másnak megy tönkre az élete, a kapcsolata, az egzisztenciája. Elkezd nekem is fájni az, ami Istennek is fáj. És végezetül arra kezdek el vágyni, amire Isten is vágyakozik. Ami Istennek is célja és terve ebben a világban, ebben az életben, az én életemben is. Elkezdem háttérbe szorítani a saját személyes vágyaimat, azért, hogy Isten vágyai valósulhassanak meg az életemben. Vagy pedig az még ideálisabb, ha a saját személyes vágyaimat bele tudom simítani Isten nagyszerű tervébe és vágyaiba. Egyre inkább tehát ő maga lesz az én életem középpontja. Mert az a helyzet, hogy ennek a világnak már ő a középpontja. Akár tetszik ez nekünk, akár nem, csak mi hisszük azt, hogy személyesen, egyes szám első személyben mi vagyunk ennek a világegyetemnek a középpontja. És arra buzdít minket Jézus Krisztus az első három kérésben, a mi atyánkban, hogy kezdjük el az imádságainkat így vizsgálni, hogy mi az a mi imádságainkból, ami ténylegesen Isten akaratának megfelel, ami arra irányul, hogy Isten dicsősége legyen nagyobb, ami arra irányul, hogy Isten uralma legyen nagyobb és erősebb ebben a világban, hogy egész egyszerűen Isten szemével nézzük a mi életünket. Mi az, ami ami imádságainkban tényleg erről szól. És miután ezt így magunkhoz egy kicsit közelebb eresztettük, akkor közelítsük meg ezt a mai kérést és mai fél mondatot, amit Jézus itt a lelkünkre köt. Ugye azt mondja, hogy ezzel kezdjük az imádságunkat, hogy szenteltessék meg a te neved. Mit is jelent mindez? Mit jelent Isten neve? Mit jelent az, hogy megszenteljük? Itt valójában két dolgot kell nagyon mélyen is és komolyan vennünk és megvizsgálnunk. Először is azt, hogy ez a kérés arról szól, hogy ismerjük meg Istent igazán, ahogyan ő beszél magáról. Nem úgy, ahogy mi elképzeljük őt, és próbáljuk a saját gondolatainkhoz és vágyainkhoz igazítani, hanem ahogyan ő bemutatkozik nekünk. Másodszor pedig arról beszél ez a fél mondat, hogy az a mi feladatunk és küldetésünk, hogy az egész életünkkel Isten jó hírét és dicsőségét szolgáljuk, és ebbe az ügybe, ebbe a feladatba álljunk bele mindannyian. De kezdjük az elején. Mit is jelent ez a szó itt, hogy név? Isten neve. Isten neve, illetve az ő nevei a Szentírás szerint nem csak valamit úgy jelképeznek. Ugye mi a személyes életünkben kiki van, aki tudja, hogy mit jelent a neve, van, aki nem tudja, hogy mit jelent a neve, de úgy általában nem szoktunk azzal foglalkozni, hogy a neveink jelentése vajon passzol-e a mi személyiségünkhöz. Nem mindenki foglalkozik ezzel. Én se gondolom azt, hogy azért, mert Lajosnak hívnak, azért az én életem tele lesz háborúval és dicsőséggel, amit ez a név jelent. De a Szentírás egészen másképp gondolkodik a nevekről, főleg Isten neveivel kapcsolatosan. Azt állítja, azt képviseli, hogy ezek Isten legmélyebb, legbensőbb, legszemélyesebb tulajdonságait mutatják meg a számunkra. Valójában, ahogy Isten neveit megismerjük, elmélyülünk az ő neveinek ismeretében, az ő személyiségét ismerjük meg egyre inkább. Azt, amiről eddig szó volt, hogy mi az, ami Istennek fontos, mi az, ami nem fontos neki, mi az, aminek örül, mi az, ami miatt szomorú, és így fokozatosan bomlik ki az ő személyisége, és ennek a személyiségnek a gazdagsága előttünk, ahogyan az ő neveit megismerjük. És azért fontos, hogy ezekkel a nevekkel, ugye, hogy csak néhányat említsük, Istent teremtőnek, úrnak, mindenhatónak, seregek urának, atyának, szerető atyának nevezi a Szentírás, és még számos más névvel illeti őt. Azért fontos, hogy ezekkel a nevekkel egyre gazdagabban megismerkedjünk, és Isten személyiségét egyre mélyebben megvizsgáljuk, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy Istenből is csak egy-egy oldalt lássunk meg, egy-egy tulajdonságával foglalkozzunk, és azt abszolutizáljuk, azt kiemeljük, és a többit pedig elfelejtsük. Ugye van olyan, aki csak a mindenható teremtő Istennel találkozik. Életében lehet, hogy ez volt a nagy élmény, hogy rácsodálkozott arra, hogy ez a teremtett világ milyen csodálatos rendben illeszkedik össze, és hogy találhatja meg az ember a helyét mindebben. És ebből a csodálatból hit fakad, talán személyes és mély hit. De nem biztos, hogy vezet út innen közvetlenül ahhoz, hogy a mindenható Istenben felismerjük a minket személyesen szerető, megváltó, magához ölelő mennyei atyát is. És lehet, hogy pontosan azt érzik ezek az emberek, hogy a mindenható Isten és a hozzánk egész közel érkező mennyei atya kizárja egymást. Nem lehet igaz egyszerre a kettő. És mások pedig bűnbánattal megbánva érkeznek a mindenható atya ölelésébe, aki szeretettel fogadja őket, de innen nem biztos, hogy tovább akarnak lépni, és nem biztos, hogy meg akarják látni, hogy ez a mennyei Atya egyszerre igazságos és mindenható Úr is, aki az életünkkel szemben bizony elvárásokat támaszt, hiszen küldetést, feladatot ad mindannyiunk számára. A nagy kérdés az, hogy mindebben a keresésben, Isten megismerésében hol állunk mi, hol járunk éppen, és nyitottak vagyunk-e arra, hogy Istennek olyan oldalait, olyan tulajdonságait is megismerjük, amelyek eddig talán nem voltak számunkra egészen világosak. Isten személye ugyanis a Szentírás szerint végtelenül gazdag. Ez nem jelenti azt, hogy ő megfoghatatlan, hogy kiismerhetetlen, hogy mindenre ebben a világban azt mondhatnánk ilyen panteista módon, hogy nini, itt van Isten, és Isten ilyen is, meg olyan is, hanem egész egyszerűen azt jelenti ez az állítás, hogy Isten mindig rejteget meglepetést a mi számunkra. Mindig van olyan oldala, olyan tulajdonsága, amit még nem ismerünk teljesen, amiben nagyobb, több és gazdagabb, azért, mert nekünk töredékes az ismeretünk. És ez a legfontosabb itt, mielőtt imára kulcsoljuk a kezünket, hogy ez a fajta nyitottság és alázat legyen bennünk, hogy tudjuk azt, hogy Isten képes minket meglepni. Képes újabb és újabb oldaláról bemutatkozni, és ez a nyitottság ott legyen bennünk. Engedjük, hogy ő maga beszéljen önmagáról, és megismertesse magát úgy, ahogy be akar nekünk mutatkozni, azokkal a feszültségekkel együtt, hogy ő egyszerre egy végtelen hatalmú Úr és egy nagyon is személyes Isten, egyszerre igazságos és kegyelmes, egyszerre mennyei és mégis közeli Isten, aki emberként születik meg erre a világra, közel jön hozzánk, megérint minket, és lelke által bennünk akar élni. Az az elsődleges üzenete tehát ennek a fél mondatnak, Isten nevét úgy tudjuk elsődlegesen megszentelni, ha az ő személyét egyre jobban és jobban megismerjük. Azért imádkozunk mindig, amikor elmondjuk a mi atyánkot, hogy Urunk, mutasd meg magadat nekünk egyre jobban és jobban. Engedd, hogy megismerjünk téged. Nyisd fel a mi szemünket arra, hogy meglássuk a rólad felépített hamis képeinket. Rombold le ezeket a képeket, és add, hogy világítson a te igazi, valóságos ismereted a mi szívünkben. És az a kérdés, hogy hol vannak kihívások ebben a történetben, miért olyan nehéz ezeket a szavakat kimondani, hogyha a mélyére megyünk. Mert először is minden ismerkedés változással jár. Jól tudjuk ezt, hogyha egy új embert ismerünk meg az életünkben, aki belép a mi életünkben, megismerjük őt személyesen, közel jön hozzánk, akkor mi magunk is, a mi személyiségünk is változni fog, feltétlenül megváltozik. És így van ez Istennel is. Ha engedjük Istent, hogy újabb és újabb oldalairól mutatkozzon be nekünk, hogy növekedjen az ismeretünk vele kapcsolatosan, akkor bizony folyamatosan változnunk kell nekünk is. Változásra fog ez sarkalni. Nem maradhatunk mi sem ugyanolyanok, hogyha Istent egyre jobban és jobban megismerjük. Másrészt pedig az egy igazán izgalmas dolog, hogy sohasem hihetjük azt, hogy Istent teljesen ismerjük már. Elbizonytalanító ez a gondolat, talán első hallásra, de izgalmassá is teszi az életet. Így vagyunk ezzel mi magunk is, hogy talán férfiak szokták ezt mondani, hogy 30-40 év házasság után is, hogy még mindig nem ismerem a feleségemet. Újabb és újabb oldaláról mutatkozik meg olyan reakcióit, olyan, látok bólogató arcokat, férfiak részéről főleg, olyan reakcióit látom, tapasztalom nap, mint nap, amire nem számítottam eddig. Elbizonytalanít, talán ez a újabb és újabb ismeret, de izgalmassá is teszi az életet. Biztos, hogy nem unatkozunk a feleségeink mellett, és Isten is egy ilyen kalandra hív minket. Ismerjük meg őt egyre jobban és jobban. Engedjük, hogy ő mutatkozzon be nekünk újra és újra a saját oldaláról. Másrészt pedig sosem hihetjük azt, hogy Isten már teljesen kiadta és kiszolgáltatta magát nekünk. Ez a hosszabb igeszakasz, amit itt a lekcióként hallhattunk, pontosan erről szól, ugye az égő csipkebokor története, amikor találkozik Isten Mózessel, és ő megkérdezi a nevét, hogyan szólíthatlak, hogyan tudlak téged berakni egy skatujába, amire ráírok valamit, csak hogy tudjam, hogy te milyen vagy, hogy tudjam, hogy ebből a dobozból mindig téged hogy tudlak előhívni, és arra azt mondja neki Isten, hogy Ácsi, ilyen nem lesz. Vagyok, aki vagyok. az vagyok, aki én vagyok, leszek, aki leszek, nem szolgáltatom ki magamat neked teljesen sohasem. A teremtő és a teremtmény viszonyából nem fogunk kilépni. Isten mindig sokkal több lesz annál, mint amit mi gondolunk róla. Nem ő létezik hozzánk képest, hanem mi létezünk hozzá képest. Mi vagyunk az ő függvényei minden tekintetben. Akár ellenségei vagyunk, akár gyermekei vagyunk. A lényeg az, hogy mi függünk tőle, és sosem rendelkezhetünk vele. Nagyon nagy kísértés az, hogy azt hisszük, hogy mi rendelkezhetünk Istennel, hogy az ő nevét odaadta nekünk használatra, mint egy ilyen névbélyegzőt, ugye, amit hivatalokban szoktak a hivatal vezetőjének a nevével használni, és lepecsételni az iratokat az ő távol létében, mint hogyha így használhatnánk Isten nevét a mi életünkben, és a mi kis személyes ügyeinkre ráüthetnénk ezt a pecsétet, hogy ó, igen, ezt Isten is biztos így csinálná, és már ott a pecsét. De az az igazság, hogy jó, hogyha így gondolkodunk erről a viszonyról, hogy mi vagyunk a föld, amely a nap körül kering, bármennyire is szeretnénk, hogy a nap keringjen körülöttünk. Nekünk kell folyamatosan a napra néznünk, és újra elgondolkoznunk azon, hogy vajon helyesen gondolkodunk-e róla, vagy pedig más hamis gondolataink vannak. És mindenben egészen gyakorlatilag a megismerésben az segít minket, hogyha nyitottak vagyunk a Szentírásra. Ha nem csak bizonyos részeit szeretjük, néhány példázatot, amit kiragadunk, hogy olyan szép a tékozló fiú példázata, tényleg az. Olyan szép a jó pásztor példázata, tényleg az és nagyon igaz, de legyünk nyitottak arra, hogy a Szentírásnak talán nekünk kevésbé tetsző részeit is átgondoljuk és engedjük közel jönni magunkhoz. Szeretjük úgy magunkba félretenni, hogy ó, hát ezt biztos nem úgy gondolta Jézus, csak rossz napja volt, bal lábbal kelt fel, hogy ilyet mondott, de nem, minden komolyan van gondolva a Szentírásban. És ami nekünk kevésbé tetszik benne, lehet, hogy éppen azaz, ahol Isten valahol ki akar mozdítani minket, ahol valami újat akar nekünk tanítani, és ebben kihívást rejteget a számunkra. Engedjük tehát, hogy feszegesse így a határainkat a mi Istenünk. Másodszor pedig azt kell megvizsgálni, hogy miután láttuk, hogy Isten szent neve mit jelent megszentelni az ő nevét. Ugye ez a fogalom, a szent fogalma, az egy nagyon mélyen biblikusan gyökerező fogalom. Valami olyasmit jelent, hogy az Isten számára elkülönített, félretett, a hétköznapiból kiemelt és a bűntől, és egészen konkrétan a bűnöstől sem érintett. Valahogy legyen a szemünk előtt a jeruzsálemi templom felépítése, ugye, ahol konkrétan a maga földrajzi lokális megvalósulásában találkozhattak az emberek a szenttel. Bizonyos emberek nem mehettek be csak az udvarra. Az udvaron belülre is csak bizonyos emberek mehettek be, és így szépen egyre kevesebb és kevesebb ember mehetett be a templom belsejébe, a szentek szentjébe, ahol valóságosan Istennel találkozhattak, oda pedig egyetlen ember mehetett be, és az is csak egyszer, egy évben. Ezt jelenti a szent, hogy az Isten számára félretett, elkülönített, az emberitől be nem mocskolt, be nem koszolt. És amikor ezt mondjuk, hogy Isten nevét, Isten személyiségét, Isten tulajdonságait, azt, ahogy őt megismerjük, azt meg kellene szentelni a mi életünkkel, és ezért imádkozunk, akkor ez azt jelenti az első alapvető szinten, hogy arra törekszem, hogy ne mocskoljam be Isten nevét, hogy a káromkodásaimban ne vigyem bele az ő nevét, hogy ne vegyem hiába az én számra az ő nevét. És erre talán azt mondják sokan, hogy azt mondjuk, remélem azt mondjuk, hogy ez könnyű, ezt nem követjük el. De ennél többről is beszél itt ez a fél mondat, mert azt is mondja, hogy ezzel a névvel nem élhetsz vissza. Ezt nem használhatod bármire. Isten neve ugyanis egy óriási fedezet, és mi nem élhetünk vissza mindazzal, amit Isten neve hitelez. Ugye nagyon sokan vannak hamisítók, akik próbálnak világmárkák szimbólumaival visszaélni és bizalmat gerjeszteni az emberekbe, hogyha mondjuk bizonyos szimbólumokat ütnek egy hamisítvány ruhára, akkor azt biztos megveszik. Nagyon gyakran így viselkedünk mi is Isten nevével. Saját ügyeinkre szoktuk ráütni Isten nevét, és utána pedig csodálkozunk, hogy a hamisítvány mögött az emberek csalódása áll. Pál ezt írja a római levélben, a zsidó címzetjeinek ezt mondja, hogy gondolkodjatok el azon, hogy a pogányok miattatok gyalázzák Isten nevét, mert ti éltek olyan képmutató módon, hogyha rátok néznek, akkor egy olyan Istent látnak meg mögöttetek, akit nem lehet tisztelni, akit nem lehet komolyan venni, mert ilyen követői vannak. És ha ezt a hatalmas felelősséget közel engedjük magunkhoz, akkor rögtön két szélsőség az, ami kibomlik előttünk. Először is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy pont azért, mert félnek Isten nevét rosszul használni, ezért inkább nem is nyúlnak hozzá. Inkább bent hagyják itt a templomban, és azt mondják, hogy itt keresztjén vagyok, itt hordozom Istennek a nevét az életemen, de jobb, hogyha a hétköznapokban már nem jön velem. Innen kilépve már többé nem viszem ezt a nevet magammal, nem vagyok keresztjén, és nem mutatom meg a világnak, hogy igenis ott van rajtam Isten neve. Csak a rossz hír az, rossz hír idézőjelben ezeknek az embereknek, hogy ahogyan azt láthattuk, ma is tanúi lehettünk ennek a keresztelőnek, mi bizony keresztjének vagyunk. Krisztusról kaptuk a nevünket. Ezt a nevet le nem tagadhatjuk, és visszük magunkkal mindenhová, mindenhol őt képviseljük. Nem tehetünk semmit úgy, hogy azzal vagy dicsőséget, vagy pedig szégyent ne hozzunk a mi atyánk nevére. Ugye lehetséges ez utóbbi is. Néha látok az üzletekben olyan szülőket, akik kicsit szégyenkezve néznek az éppen a magukat földhöz verő gyermekeikre, akik hisztiznek a túró Rudi mellett. Van ilyen, hogy szégyent hozunk a szülünk nevére. Szégyent hozunk a mi atyánk nevére. És olyan jó látni, hogy vannak büszke szülők is, akik büszkén tekintenek a gyermekeikre. Ez a két lehetőség adott nekünk is. A másik szélsőség pedig az az, hogy Istent minden ügyünkbe bevisszük és bevonjuk, csak éppen ezek az ügyek és benne mi magunk nem változunk meg. A siker reményében keresztjénnek nevezzük például a nevelési alapelveinket, otthon, a családban vagy az intézményeinkben. Keresztjénnek nevezzük, ha ítélkezünk is, hiszen Isten igazságos, az ő nevében hozunk ítéletet. Vagy éppen keresztjénnek nevezzük, ha elnézzük a bűnt és szemet hunyunk felette, hiszen Isten irgalmas és kegyelmes. Hát nem, akkor miért akarunk ítélkezni? Mindig kiragadunk valamit, ráütjük a keresztjén bélyeget és pecsétet, azt abszolutizáljuk, és utána felhasználjuk a saját eljárásunk igazolására. Ugye sok a kérdése manapság, hogy van-e helye Istennek a politikában, a gazdaságban és a kultúrában. Sokan gondolják azt, hogy nem szabad ilyen helyre vinni Isten nevét, mert bemocskolja, és onnan Isten sár nélkül már nem jöhet ki, hogyha a politikában, a gazdaságban vagy a kultúrában megjelenik. De ez a félmondat a mi atyánkban éppenséggel arról beszél, hogy Isten nevét életünk minden területén, minden szférájában kell megszentelni. És igen, ha politikával foglalkozunk, akkor a politikában, ha gazdasággal foglalkozunk, akkor a gazdasági életben, ha a kultúrával, akkor a kultúrában, és minden egyes élet szférában, munkahelyen, területen Isten nevét meg kell szentelni. De ez viszont egy óriási felelősség is, ha mi keresztjénként kezdünk bele mindebbe, és behívjuk őt, mert onnantól kezdve, ha Isten nevében járunk el, Isten nevében élünk és cselekszünk, akkor az ő szabályai szerint kell játszanunk. Így a keresztény politika sem lehet korrupt, hanem csak tiszta és becsületes. A keresztény gazdasági élet is csak becsületes és igaz és korrekt lehet. És a keresztény kultúra is mindig értéket kell, hogy teremtsen, és nem pedig rombolnia kell ezeket. Általánosságnak tűnnek ezek, de néha még ezeket az általános elveket sem tudjuk betartani. A lényeg az, hogy mindig következménye van annak, ha keresztjénként hívjuk be Istent, az ő nevét, az ő személyiségét, a mi életünkbe, és az ő nevében járunk el. Végül pedig, hogy egy kicsit pozitív felütése legyen a prédikáció végének a nagy felelősség után, jó, hogyha egy pillanatra közelengedjük magunkhoz azt a csodálatos lehetőséget, hogy Isten azt kínálja nekünk, halandó porszem embereknek, hogy őt, a mindenható Istent képviselhetjük ebben a világban. Az ő tulajdonságait jeleníthetjük meg, kegyelmét, igazságát, szeretetét. Nehéz, de erre vagyunk megteremtve. Az ő képmására teremtett meg minket, ebben kellene magunkat jól éreznünk, erre vagyunk elhívva és megformálva, hogy őt képviseljünk ebben a világban. Csodálatos ez a lehetőség, hogy az ő nevét vihetjük tovább. Ismerek olyan embereket, akik szégyenkeznek a saját nevük miatt. Egyszer láttam például október 6-a kapcsán egy olyan interjút, amit Hajnaú unokájával készítettek. Hát nem volt halálosan büszke a nagypapájára. Szégyelli azt a nevet, amit visel. És sokan meg nevet is változtatnak azért, mert olyan nevet örököltek, ami nem dicsőséget hoz rájuk. És olyan nagyszerű, hogy mi az életünket így kezdhetjük el a keresztség alkalmával, hogy kapunk egy új nevet. Egy olyan nevet, ami a legnagyobb dicsőséget, a legnagyobb lehetőséget, bizalmat és hitelt jelenti. Keresztjénnek neveznek minket Krisztusról, Istenről kaphatunk nevet. és ezt a nevet hordozhatjuk, ezt a szent nevet, amihez tényleg nem férhet hozzá semmi mocsok, semmi bűn. Mert aki keresztjén, akinek ilyen szent neve van, annak a nevét maga Isten teszi tisztává. Semmi sem tudja ezt a nevet tönkretenni és összemocskolni, mert nincs az az adósság, nincs az a bűn, amit Isten az ő fia áldozatáért, Krisztusért, akiről mi a mi nevünket kaptuk, el ne törölne, meg ne bocsátana. Éljünk ehhez a névhez méltóan, erre a névre büszkén és felelősen a mi életünkben. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten megszólító szavára, és készüljünk az úrvacsorai közösségre, énekeljük a 264. énekünk első verszakát. Urunk, cselekedd meg, hogy a lélek ereje által felhangozzék szavad a gyülekezetben. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassátok meg most, atyám fiai, mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele, 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Bűneinket Isten tiszteletünk kezdetén megvallottuk, hallottuk az evangélium szavait. Megvallottuk közös keresztjén hitünket, elmondtuk az apostoli hitvallást, most tehát bűnbánattartásunk és hitvallást tételünk után, még a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre, jól hallható szóval, őszinte tiszta szívvel. Először is kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Másodszor kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Végül kérdezem tőletek, ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom mindezeket. Most azért én, mint az én Uramnak, méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fia érdeméért ad mindnyájunknak. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, az Úr asztala megterítetett, hívogatja azokat, akik megfáradtak, terheket hordoznak. Járuljatok el szent asztalhoz szép rendel, ének szóval, alázatos szívvel, helyünket elfoglalva folytassuk éneklésünket. A 264. már megkezdett énekünket énekeljük, folytatólagosan a 266-ig. És szeretném hirdetni, hogy akik gluténmentes kenyeret szeretnének magukhoz venni, erre is van lehetőség. Ne maradjunk a padokban emiatt, jöjjünk ki és jelezzük ezt.
Thank you.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből ezen a mai napon mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ezért hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálás a mi szívünk, hogy kézzel fogható módon adtad jelét annak, hogy te szeretsz minket, hogy amilyen egyértelműen a kenyeret és a bort megettük és megittuk, olyan egyértelműen a miénk lehet Jézus Krisztus vére és teste, az általa közölt kegyelem és elfogadás. Köszönjük, Atyánk, hogy ez már a miénk, ezért nem kell tennünk semmit, ezt Krisztus érdemelte ki. Hát, hogy tudjunk ebben a gondolatban, ebben a hídben elmélyedni, hogy mi már a te gyermekeid vagyunk. És kérünk téged, hogy ez az öröm járja át a mi életünket, és ebből az örömből fakadjanak a te gyermekeid életéhez méltó gyümölcsök. Add, hogy ne szentségtelenítsük meg a te nevedet a mi életünkben. Akár hová sodor minket a szél, munkánkban, szabadságon, otthon, a magánéletben, bárhol tudjunk méltóképpen keresztjének, Krisztushoz tartozók lenni. Ezért kérjük a te szent lelked jelenlétét a mi gyülekezetünkben. Kérünk, hogy te támogass minket, adj nekünk bátorságot, amikor hitvallásra van szükség, adj nekünk türelmet, amikor arra van szükség, hogy inkább ne is szólaljunk meg. Te légy velünk mindig, és te világosítsd meg számunkra az adott helyzetben, hogy mi a te akaratod. Így könyörgünk azért, hogy hadd tudjunk növekedni a benned való ismeretben, add, hogy egyre újabb és újabb oldalaidról tudj nekünk bemutatkozni, hogy ez a gyülekezet gazdagodjon, növekedjen. És kérünk téged, hogy légy ott azokkal, akik fájdalmakat, nehézségeket hordoznak el, akik talán az elmúlt hetekben vesztették el szeretteiket. Kérünk téged, hogy te vigasztald őket, te világítsd meg előttük az örök élet evangéliumát. És kérünk téged végezetül, hogy te légy a mi népünk, a mi városunk, a mi kerületünk és a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el most helyeinket. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Budafoki Református templomban, azokat külön is, akik talán most vannak itt először, másodszor vagy harmadszor körünkben. Várjuk őket szeretettel máskor is, találkozzunk, ismerkedjünk, hívogatunk mindenkit, hogy a mi közösségünk része, szerves tagja legyen. Örömmel hirdetem, hogy állandó alkalmaink elindultak, amelyek nagyjából a már megszokott időpontokban kezdődnek el. Amit szeretnénk hirdetni, hogy az énekkar mostantól hétfőn este 7 órától tartja próbáját. Erre is nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki szeretne énekelni és ebben a lelkes kis közösségben részt venni. A mai napon az igét Aszódiné I. és Délia testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Ahogy annak tanúi lehettünk, a mai istentiszteleten megkereszteltük Vajda Nimród Leventét, Gémesi Adrien és Vajda Olivér Simon gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére. És szeretném hirdetni e heti ima téma javaslatunkat. Imádkozzunk azokért a háborús övezetekért, amelyek szerte a világban kialakulnak, vagy éppen hosszú évek, évtizedek óta folyamatosan dúl az erőszak bizonyos helyeken, és nem ritkán keresztény testvéreinket is üldözik itt. Imádkozzunk, vigyük imában Isten elé ezeket a konfliktusokat, és imádkozzunk a békéért. Átadom a szót gondnok úrnak.
Kedves testvérek, ezúton is köszöntök én is mindenkit, és jelzem ugye, hogy ha körülnézünk a gyülekezeti terembe, akkor jelentősen tovább jutottunk, mint amit terveztünk, és ez plusz költségekkel is járt, ezért kérem azt, hogy adakozzunk erre a célra, hogy ezeket a költségeket helyre tudjuk rakni. Ehhez kapcsolódik az őszi templom takarítás parti is, ami közel 2 hét múlva lesz, október 19-én szombaton, tehát oda kellő szerelési gyakorlattal bíró férfiakra van szükség, hogy újra összerakjuk a könyvespolcokat, hogy beállítjuk a projektort, és még számos egyéb feladat van, például az átjáróból a könyveknek is a előpakolása. Tehát ez egy ilyen jó buli, aminek a végén majd lesz finom gulyás is, amit majd elfogyaszthatunk, de kérjük, hogy lehetőleg ne a gulyással jöjjenek csak a testvérek, hanem egy kicsit hamarabb. Különösen is azokat a férfiakat, akik szeretik a magaslati levegőt, mert 7:30-kor kezdhetjük azzal, hogy fölmászunk oda magasra, és portalanítunk. A hölgyek azok egy kicsit később jöhetnek. Tehát ez egy fontos dolog, lehet készülni, és remélhetőleg ugyanolyan jó idő lesz, mint most. Később majd még lesz egy külön kör arra, hogy a faleveleket is összegyűjtjük, és természetesen aki a friss levegőt jobban szereti, az a kertbe is tevékenykedhet. De fontos tehát, hogy porszívót, mindenféle takarítóeszközt és szerszámokat is hozzunk magunkkal. Az ifjúsági alkalmak is elindultak, ezek a megfelelő hirdetésekben megtalálhatók. Hirdetjük az iratterjesztésbe az alkalmait, a Fekete Ágnes könyvét is, és végül, de nem utolsó sorba, továbbra is gyűjtünk a kárpátaljai testvéreink javára, és akkor időnként, mikor egy nagyobb adag összegyűlik, akkor ezt el is visszük hozzánk, és etéről időről be is számolunk róla. Köszönöm szépen, és további szép napot mindenkinek.
És végezetül örömmel számolunk be arról, hogy az mögöttünk álló héten, pénteken tartottuk meg gyülekezetünkben az első teremtésvédelmi napot, amelynek keretében körülbelül 40 felnőtt és 15-20 gyermek ismerkedett ezzel a sajnos egyre aktuálisabbá váló fogalommal, hogy mit jelent az Isten által teremtett világot védeni, és ebben nekünk keresztényeknek milyen felelősségünk van. Köszönjük iskolánk munkatársainak az áldozatos munkáját, hogy létrejöhetett ez a nap, amelynek reméljük folytatása is lesz, hiszen iskolánk idén vált öko gyülekezetté, ami azt jelenti, hogy megfogadta, elvállalta, hogy ebben a kérdésben is keresztjén hitvallásunkhoz hűen jár el és képviseli a keresztjén értékeket továbbra is az intézményünk. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Záró énekünket énekeljük, majd pedig fennállva a himnuszt, és fogadjuk Isten áldását. Záró énekünk a 471. dicséretünk.
Thank you.
Fogadjuk végezetül Isten áldását. Az Istennek békessége pedig, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.